Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére Fülöp pedig Itúreának és Trachonitis tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Izaiás próféta beszédeinek könyvében, a pusztában kiáltónak ez a szava: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangéliumban nem is szerepel Jézus Krisztus. Legalábbis nem jelenik meg előttünk, sőt, még a nevét sem említi az evangélista. De azért a keresztelő, aki valami szózatot hall, és annak a nyomán elkezdi hirdetni a bűnbánat keresztségét, és sokakat megszólít, és sokakat fölbíztat, hogy szedjék össze magukat, ez a keresztelő mégis Jézusnak az útját egyengeti, és Jézus közeledésének a hírnökeként szólít meg bennünket is. Milyen érdekes, az evangéliumban, meg egyáltalán a Szentírásban ritkán találkozunk ilyen pontos idő megjelöléssel, mint amit itten Szent Lukács evangélista alkalmaz. Akkoriban nem volt könnyű egy évszámot meghatározni, mert nem volt olyan egységes időszámítási rendszer, mint amilyenben mi gondolkodunk. Akkoriban a különböző népek úgy határozták meg az időt, hogy megmondták, hogy milyen uralkodó uralkodásának korra lépése után következő éveknek hanyadik esztendejében történt ez vagy az az esemény. Hát aztán, ugye aztán a népek számon tartották, hogy az uralkodóik hogy következtek egymás után, és akkor valahogy eligazodtak ebben az megadott adatot, akkor kötni tudták ezekhöz. És éppen ezért volt jó, hogyha valaki nagyon pontosan meg akart határozni egy ilyen dátumot, akkor nem csak egy uralkodó évét mondta meg, hanem többekét, akik egyidejűleg uralkodtak. És akkor ennek könnyebb volt később utána nézni. Hát ez a Lukács is itten erőlködik, és sok, ugye elsősorban Tiberius császárra utal, aki hát az egész római birodalomnak a császárja volt. Az ő uralkodásának 15. esztendejében fogott hozzá a keresztelő a maga munkájához. Aztán pedig említi Lukács ezeket a zsidó országban lévő hát hatalmasságokat, Poncius Pilátus helytartót, aki majd Jézus pörében is ugye olyan felejthetetlen szerepet játszik, egy kicsit szégyenletes szerepet is, hiszen nem vállalja a felismert igazságnak az érvényesítését. Aztán említi Heródest, akit hát ismerünk, említi ilyen aprócseprő népeknek a elöljáróit, negyedes fejedelmeit, és említi a két főpapot, Annást meg Kaifást, akik szintén szerepet játszanak majd, 3 év múlva, 4 év múlva Jézus körében is. Milyen érdekes ez a furcsa, szokatlan gondosság. És milyen érdekes ez a helyzet, hogy hát ilyen sok apróbb, nagyobb uralkodó uralkodási évével lehetett úgy, ahogy egy időpontot a történelemben helyre rakni, egyértelművé tenni. Manapság az egész világ Jézus születésétől számítja az időszámításunknak a kezdetét. És ezért könnyebb a történészeknek a dolguk, mert nem csak az azóta eltelt eseményeket, hanem az azelőtt történt eseményeket is ehhez az évszámhoz viszonyítjuk. És azt mondjuk szerte az egész világon, a tudományos világ is, hívő és nem hívő, keresztény és nem keresztény világ is, hogy időszámításunk kezdete előtt 300-ban történt ez meg az, időszámításunk kezdete után 790-ben az meg az, és akkor pontosan eligazodunk az események között. Milyen érdekes, hogy Krisztus születése még a történeti gondoskodásban is, gondolkodásban is valahogyan rendet teremtett. Mintha arra hívná föl a figyelmünket ez a dolog is, hogy ne éljünk úgy, hogy az életünket e világi eseményekhez viszonyítsuk csak, és azután uralkodók, eszmék, hát nem tudom én, erőterében próbáljuk meghatározni. Ahogy az időszámításunk Krisztus születésével kezdődik, a létünket is ez az esemény teszi helyre. Nekünk a Krisztushoz való viszonyunkat kell rendbehoznunk. Nekünk arra kell gondolnunk, hogy a világ történelemnek a legeslegfontosabb, majdnem azt mondhatnánk az egyedül fontos, és a mi életünket alapvetően új körülmények közé állító eseménye az volt, hogy Krisztus testé lett, megszületett, és aztán köztünk élt, és elmondta azt a felejthetetlen sok mondatot, amely az Isten szeretetéről meggyőz bennünket, és azután meghalt és feltámadt, és megnyitotta előttünk a örök üdvösségnek a reményét, a feltámadásnak a bizonyosságát. Kedves testvéreim, amikor most advent van, és karácsony megünneplésére készülünk, akkor erre gondolunk, hogy vissza kell állni belsőleg, nem csak abba az időszámítási rendszerbe, amiben még mindig gondolkodik az egész világ, hanem abba a viszonyrendszerbe, amit ez az időszámítási rendszer is sugall, hogy igen, az életünket Krisztustól kell számítanunk. Krisztussal való kapcsolatunk határozza meg egymással való kapcsolatunkat is, a világgal való kapcsolatunkat is, azt, hogy hogyan fogadjuk a szenvedést, hogyan fogadjuk az örömet, és hogyan élünk az életnek a előttünk megnyíló lehetőségei, és sokszor bezáródó lehetetlenségei között. Ünnepelni szeretnénk, készülünk rá, és nem csak azzal, hogy ajándékokat szerzünk, hogy hát ugye leveleket írunk, hanem azzal is, hogy a lelkünket oda visszük az Úristen elé. Többen jönnek ilyenkor gyónni, mindenki igyekszik azon, hogy úgy rendet teremtsen belsőleg önmagában, és aztán egy kicsit imádkozzék. Olyan szép, amit itt a Filippiekhöz itt levélben Szent Pál ír, hogy bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Az Isten megkezdett mindannyiunkban egy csomó jót, ami ennek az előkészületnek a sürgés forgását tartalommal, bensőséggel tölti el. És bízunk benne, hogy az Isten, ha ezt megkezdte bennünk, akkor be is fejezi. Minket, magunkat tesz hajlékonyabbá, leleményesebbé, nyitottabbá a kegyelemre, hogy csak ugyan ünnepelni tudjunk. És hogy csak ugyan az ünnepnek nem egy ilyen mondva csinált reflektorfénye, hanem igazán belülről ragyogó öröme üljön ki az arcunkon, vagy töltse be a szívünket is, és segítsen minket is abban, ne csak a karácsony estét tegyük hát kedvessé azok között, akiket szeretünk, hanem hogy tudjunk mindenkihöz valami módon nagy lelkűbbek lenni, hogy tudjuk másokban is, mások között is ennek a karácsonynak a különös hatalmát ugye feltárni és megmutatni, amelyik nem erőszakos, hanem szelíd, és azután ezzel a szelídségével tud megérinteni messze sodródó embereket is. A Szentmise bevezető mondataiban utaltam már erre a prófétai felszólításra, hogy tegyük egyenessé az Úr útjait, egyengessük az ösvényeit. Milyen szép felszólítás ez. És mennyire igaz, hogy éppen ebben a nehéz világban, ahol sokaknak, hát nem tudom én, a munkájukért kell aggódniuk, hogy csak ugyan megmaradhatnak-e a kenyérkeresetükben, ezért, azért egymás ellen fordulunk, és azután haragszunk, gyűlölködünk, felháborodunk, elkeseredünk, és kérem szépen sokszor tényleg összetartozó emberek is nehezebben viselik el önmaguk és egymás gyöngeségeit, mert a szívük tele van keserűséggel, türelmetlenséggel, és ez kibudjan belőlük ott is, ahogy pedig nagyon szeretnének parancsolni önmaguknak. Ezek között a nehézségek között élünk, és valahol mégis érezzük, hogy ez az ünnepi felszólítás nem is valami lehetetlen erőfeszítésekre késztet minket, hanem egy alázatra, egy figyelemre az Isten kegyelme iránt, aki nem a világot teszi rendbe körülöttünk, de a mi szívünket azt kiegyengeti, kisimogatja, hogy egy rossz, egy nehézségekkel küszködő történelmi helyzetben is tudjunk nagy lelkűbbek lenni, készebbek a megértésre, készebbek az összefogásra, a mégis meglévő jónak a türelmes szóvátételére, arra, hogy ne kiélezzük az ellentéteket, ne is mondva csinált módon söpörjük őket a szőnyeg alá, hanem a megoldásuk érdekében tudjunk erőfeszítéseket tenni, lépéseket tenni egymás felé. Talán nem is úgy, hogy a vitatott kérdéseket újra tárgyaljuk, hanem úgy azzal is, akivel sok minden ok miatt nehéz viszonyunk van, azzal is tudjunk valami jót tenni. Éppen az ünnepre hivatkozva is elébe menni, vagy egy gesztust tenni, és átmosolyogni a meglévő ellentéteink fölött is. Visszagondolok mostanában arra, hogy hát éppen a szüleim életében ugye olyan viszonyok között éltek hosszú évtizedekig, ahol a szomszédságban is hát voltak ilyen ellentétek, meg haragok, meg nehezen, vagy sohasem csituló, mindig felfelújuló összeütközések. És az egyik ilyen nehezen elviselhető szomszédunk az egy zsidó házaspár volt. És kérem szépen, ugye ők tényleg olyan megkeseredtek a maguk életében, régi fájdalmaikat is biztos hordozták, és nagyon tüskés módon védelmezték a vélt vagy valóságos jogaikat, és felháborodtak sok mindenen, amit talán nehezebb, amit nem jobb lett volna másképpen viselniük. De amikor eljött az ősz, akkor a zsidóknak van egy ilyen napja, amikor ők bűnbánatot tartanak, és amikor az ellenségeiktől is kell, hogy bocsánatot kérjenek, és akkor ők mindig átjöttek hozzánk, és bocsánatot kértek tőlünk. És hát mi mindig szívesen fogadtuk őket, és egy pár napig, vagy egy pár hétig eltartott ennek a lendülete, hogy csak ugyan barátságosabbak lettünk egymáshoz. És aztán megromlott ez a helyzet újra meg újra, de azért mégis az, hogy évről évre ez a dátum visszajött, és erre egy kicsit már előre is készültünk meg. Tudtuk, hogy semmi se tart örökké, a harag se, és hát a békesség se sajnos, de azért a harag sose pusztíthatja el az egész kapcsolatunkat, mert eljön a megbékélés ideje. Ez is vigasztalás volt. Hát ha csak ennyit jelent számunkra ez, a karácsony, akkor legalább ezt adja meg, hogy tudjunk egy barátságos mosolyt azokra is vetni, akikkel nagyon engesztelhetetlen, hát nem tudom én, érdekellentétek állítanak szembe. És azután higgyünk abban, hogy ennek valami értelme mégiscsak van. És ez nem csak álság, hanem a meghasonlásokkal teli emberi létnek egy olyan alapvető gesztusa, amelyik ezt a létet mégis elviselhetővé teszi, és megnyitja, igenis megnyitja az Istennek a kegyelmére. Valahogy erre gondolunk most, és ilyenféleképpen hallgatjuk ennek a prófétának a figyelmeztetését, melyik hát az Ószövetségből hangzik felénk, de amelyiket felerősít a keresztelőnek a szava. Hozzánk is fordul ez, egyengetjük az Úrnak az útját, nem csak másokban, hanem önmagunkban is, és azután keressük azokat a mozdulatokat, amelyekkel görcsöket fel tudunk oldani, keserűségeket csillapítani tudunk, és valami fajta leleményt a szeretetnek, a bizalomnak, a lehetetlen lehetőségébe vetett reménynek a erőit föl tudjuk szabadítani magunkban. És akkor biztos, hogy az Istennek is öröme telik bennünk, és amit mi, hát ilyen ügyetlen és mégis lankadatlan igyekezettel próbálgatunk, azt ő tényleg valósággá teszi. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.